Jó estét kívánok, köszöntöm az Aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok. Mai vendégem Kelemen Barnabás hengedűművész, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is nagyon köszönöm.
Hétfőn kezdődik a Fesztivál Akadémia. Mennyit változott a fesztivál, mióta otthonra találtak néhány évvel ezelőtt a Zene Akadémián?
Hát hirtelen most, ha arra gondolok, hogy új otthon talált a fesztiválunk, akkor nem tudok elvonatkoztatni az első 5 év kaposvári fesztiválunktól, holott nem egy egyenes áthozatala ez a fesztivál annak, annál is inkább, hogy az szépen éli a további életét ott Kaposváron, abban az ékszerdobozban, Baráti Kristóf és Várdai Pisti barátommal az évükön. Tehát a fesztivál tulajdonképpen, a Fesztivál Akadémia, azt feleségemmel egyértelműen a Zene Akadémiára álmodtuk meg, és most, hogy harmadik éve rendezzük, azért valahogy mindig is a Zene Akadémia központ, még most sem pontosan úgy, mint ahogy lehetne, mert az orgona felújítás miatt a nagy teremben finom hangolják az orgonát, így a sípok lefektetve vannak.
Igen, azt már októberben végre átadják, úgyhogy jövőre
így van.
Talán...
Tehát jövőre lesz igazániból az első olyan Fesztivál Akadémia, amikor a megfelelő időben 7-8 napon keresztül a nagy teremmel együtt használatba, birtokba vehetjük azt a palotát, tehát ezt nagyon várjuk, de tavaly is, bár a Vigadóban is voltak koncertek, de azért tavaly is sok minden a Zene Akadémián történt, akkor se lehetünk a nagy teremben, mert akkor a beépítése történt a sípoknak, tehát a Zene Akadémia és a mi rendezvényünk neve, a Fesztivál Akadémia nem véletlenül cseng össze, és hát nagyon kedves gesztus a Zene Akadémiától, ahogy szinte magukénak érezve befogadják a rendezvényt, mert nagyon örömmel hallom mindig azt, hogy ők is milyen fontosnak tartják ezt, hogy a fesztivál mellett, ahol külföldi világhírű művészek, szólisták, hangszeres, énekes, karmester, fúvos és mindenféle zenész érkezik Budapestre, hogy együtt zenéljen, de ők tovább is adják a tudást nem csak a koncerteken, hanem együtt dolgozva próbálnak, és elő is adnak koncerteket, matiné koncerteket diákokkal, egyetemistákkal, szintén a világ minden tájáról. Ez is része az akadémiának, és ez is a gyönyörű kis termekben, tízes teremben, egyéb termeiben a Zeneakadémiának, termeiben sok a vendég. Ugye a Zeneakadémia arról is híres, hogy tulajdonképpen a nagy terme is csak egy tanterem, és hát ilyenből talán egy kezemben, ha meg tudnánk számolni a világon, hány ilyen intézmény van, amelynek ilyen gyönyörű tantermei vannak. Mi is volt a kérdés, hogy a...
Honnan mondhatunk el, hogy otthonra talált a Zene Akadémián, de akkor beszéljünk egy kicsit a profiljáról. Arról, hogy azért a Zene Akadémián, vagy a fővárosban pozícionálni egy ilyen fesztivált, az egészen más, mint mondjuk egy vidéki nagyvárosban.
Hogyne.
Mert hogy itt azért különböző koncerteket a világhírű művészek, ha nem is ilyen koncentrációban, de egyenként előfordulnak, koncerteznek, akár mondjuk kurzust is tartanak. Mi lehet az az egyediség, amit ezt tud kínálni?
Tehát pont azt az egyszeri és különleges egyedi alkalmat, amit minden koncert magában rejt, ugyanis egy művész a fellépő 10-15 művészből előfordul, hogy egy fesztiválzenekarnak, egy berlini filharmonikusoknak, egy londoni szimfonikusoknak az egyedüli szólistája egy hétvégi projekten keresztül 2-3 koncerten át. Tehát azok a fellépők, akik 4/5-6 magukkal egy-egy remek mű erejéig összeállnak, vagy leülnek, összeülnek, ők egy olyan egyedi formációban játszanak el például egy Brahms sextettet, vagy egy Schubert Tristan-götöst, ami nagy valószínűséggel még nem hallatszott tőlük, pont ettől az öt művésztől is nem is fog hallatszódni. Tehát nagyon egyedi, egyéni a pillanat, és mondom, olyan zenészeknek a rezgés száma és vibrációja érezhető már a Liszt Ferenc téri ebéd és vacsora közben, amit most épp most hallottam vissza, hogy ott étkezünk, és ott zajlik a próbák közti időszak, és ezt érzi a közönség. Annak ellenére, hogy egy nagyvárosban vagyunk, ott a Liszt Ferenc tér és környéken, mint hogyha egy kisebb faluvá válna, ismerős arcok, és ilyen komoly emlékek kerültek vissza hozzám az elmúlt évekből. Tehát az a különleges az esti koncertekben, hogy 6 ember például úgy inspirálja egymást, ami nem hasonlítható ahhoz, hogyha akármennyire is maximumot akar adni egy Brahms hegedűverseny, vagy egy Csajkovszki rokokó variációk előadáskor egy nagy művész. Itt 6-szorosára nő az egymást inspiráló hatás, és ezt bizony érzi a közönség is. Úgyhogy egy kamarazene fesztiválnak egyébként ez az ismérve általában, hogy egyéni és egyszer is megismételhetetlen előadások történnek. Na most itt egész nap zajlik az esemény, mert előadások, lecture-ök, tehát elemzések, beszélgetések, nyilvános próbák, mesterkurzusok, ahol ezek a művészek együtt játszanak a diákokkal. mint a fesztiválzenekarnak a matinéján, tényleg egyik ajtóról a másikra lehet járni egész napos programokkal a Zeneakadémiát, viszont azt nem mondtuk, hogy az esti koncertek a kisteremben, a Solti teremben vannak, de mivel ennyire kicsi a befogadó képesség, és már szinte csurig el van adva minden esti koncert, és ezt éreztük előre, a főpróbák nyilvánosak és délután vannak, tehát most már azt tudom mondani, hogy inkább oda kacsingassanak az emberek, mert több eséllyel találnak még jegyeket.
Mennyire érdemes tágítani ezt a kamarazenei profilt?
Hát
más irányba is keresgélni, tehát hogy nem csak kamarazenei.
Na hát ez pont idén inspirált minket a hely szelleme, ugyanis megtölteni a Zeneakadémia nagytermét kamarazenével bizony könnyebb, ha Beethovent és Schubertet játszunk, meg Mozartot és Brahmsot, Tchaikovskyt, mert ezt tehát tapasztalatból tudom mondani, hogy hamarabb elfogynak a jegyek, és azért az sem mindegy, hogy tele van egy terem, hogyha játszunk, mert az egy jó energia, amikor sok ember azért jön el, hogy hallja a művészeket, a művészek meg ezt érzik, és ez is inspiráció. Na most a kis teremben, hogy ne lett légyen ilyen problémánk, arra gondoltunk, hogy nem méltatlanul elfeledett, mert nem elfeledett művekről van szó, de Schnittke, Hindemith, Poulenc és Schönberg műveit,
ritkában
játszott műveket is elhintettünk szinte minden nap, valamint ősbemutatókból négyet is adunk elő a hét koncert folyamán, amit a Fesztivál Akadémiára írt négy zeneszerző.
Ez
Zombor,
az idei verses profilhoz kapcsolódik.
Így, ez a verses profilről majd beszéltünk még később, de ezek mind olyan tényezők, amik veszélyesek szoktak lenni, úgymond egy-egy fesztivál keretein belül, ami néha elrettenti a közönséget. Tehát volt például a Vonos négyes sorozatunk tavaly az év közben a Zeneakadémián. Az első koncertünkön Schönberg második Vonos négyesét adtuk elő, Horthy Lilával, egy remek mű, csoda, akik hallotta, azt mondták, hogy hú, ilyet még nem hallottak, hogy ennek ekkora hatása legyen, és gond volt megtölteni a Zeneakadémiát, mint a sorozat első koncertje, mert Schönberg láttán az emberek inkább egy másik koncertet választanak, a legtöbbjük sajnos.
És akkor érdemes mondjuk párba állítani valami mással, vagy hogyan lehet ezt?
Igen, szinte minden koncerten azért van egy örökzöld, de inkább azt mondanám, hogy a nap folyamán van mindig teli örökzöld, hiszen a matiné koncerteken viszont kizárólag a legismertebb és leghíresebb kamaraműveket, mint Mendelssohn Octet, Schubert Pistrang, Brahms Sextet, Tchaikovsky, Firenzei emlék és hasonló kamaraművek szerepelnek. Tehát a nagy közönség megtalálja bőven a fülcsiklandozó témákat. De az esti koncerteken valóban mindig néhol Bach, aztán Debussy, Hindemith, Beethoven trió, és Schnittkének például egy, na most, és hogy mennyire tágítsuk a kamarazene fogalmát, előadunk egy Concerto Grossót, az első Concerto Grossóját Schnittkének, ő egy orosz zeneszerző volt, de mint Richter, meg Schnittke, ilyen német nyelvű porosz nevek lehettek ezek, de mind echte eredeti orosz szerzők, vagy zenészekről beszélünk. Tehát Schnittke, aki a 80-as évek végén halt meg, ha jól tudom, tehát ő nagyon is, hogy kortárs volt, még főleg az én korosabb koromban mondhatom, egy egészen különleges versenyművet írt két hegedűre, és most éppen beszéljük meg Slomo Mintzel az első próbánkat. Ez egy nagyon-nagyon különleges zene, mert archaizál, folyamatosan visszaköszön a barokk stílus, de hát ebben az egészen torz, szovjet tükrön keresztül, amit már ugye Stravinsky is elkezdett, meg aztán Sostakovics is, de ezt bizony tudta fejleszteni tovább Schnittke. Nem véletlen, hogy sokan, például Gidon Kremer rengeteg Schnittkét játszik, és én is egyre többet kerülök vele szembe, például én mutattam be a második hegedű versenyét Magyarországon, de a szonátáját egyre többet tanítom.
De egy klasszikus zenén tanult embernek ezt ugyanolyan könnyű megtanulni? Vagy
nem, megtanulni messze nem olyan könnyű. Megtanulni pont olyan lehet, mint Beethoven korábban Beethovent megtanulni. Én valami egyre inkább ezt érzem, hogy ezek az elmúlt 50 évből egyértelműen hegycsúcsként tündöklő és művüket játszó zeneszerzőknek a műveit hasonlóképpen lehetett abzóban az pár évtizeddel ezelőtt, mint igazi kortárs, megszenvedni, megtanulni, meg átérezni, mert ezek soha nem adják magukat könnyen. Nem, tehát Kurtágnak néha, hogyha szösszenetekről beszélünk, amikor párütemes ilyen omásokat ír, azok se hagyják meg magukat könnyen, hiába blattolható szinte néha egy-egy hang, egy-egy párhangos darab. Mint ahogyan egy kortárs festményt, egy balettet, egy irodalmi művet nem könnyű befogadnunk, és aztán egyértelműen kiderül, hogy kik azok, akiknek aztán újra elővesszük a művét. Újra, mert ugye ott marad bennünk, hát ugyanúgy, ahogy, ahogyan Picasso-t, vagy Rembrandt-ot, vagy Michelangelo-t, ha láttunk, és újra látunk, akkor mindig újat mond, és utána mindig motoszkál bennünk, és mindig alig várjuk, hogy újra megnézzük. Ha van egy híres Kröller-Müller múzeummal, többször járhattam Hollandiában, ahol Van Gogh, többnyire Van Gogh-ok vannak kint, de sok minden más is, és mindig vágyom oda elmenni és újra megnézni ezeket a műveket. Tehát Schnittkét játszottuk már feleségemmel és a MÁV zenekarra, Takács Nagy Gáborral, de most, hogy újra játszhatom, hát óriási élmény.
De ez mindig egyértelműen kiderül, hogy mi az, ami a kortárs zenéből izgalmas vagy érték maradhat?
Szerintem nem. Nagyon sok mindenről úgy gondoljuk, hogy igen, és aztán beválik, de nagyon sok mindenről nem gondoljuk úgy, hogy érték marad és az lesz, és nagyon sok mindenről azt hiszük, hogy érték lesz és mégsem marad. Ezt csak az utókor fogja tudni bebizonyítani, most csak találgatni lehet, de azt, hogy azért valamit érdemesen játszani vagy nem, azért az természetesen érződik ott a hangok mögött, és nagyon, ezért is nagyon izgalmas például, hogy Zombola Péter, Dragony Tímea és Kovács Zoltán jó barátaink, többük jó barátunk, akit Fellegi Melinda, zongoraművész és költőnővel közösen választottuk, a három zeneszerzőt, aki kamaraművet írt, kamarazenei kísérettel dalokat, Horthy Lila fog énekelni őket. Nagyon izgalmas, hogy mi lesz belőlük, még egyiket se kezdtük el próbálni. Igazán, amit elkezdtünk próbálni, az Pilinszky versekre, sőt, főleg az Egyenes labirintus ritmusára, az Infusion Trióval, aki kortárs, de nem igazán klasszikus zene, de mindegyik klasszikus zenész a csapatban, jó barátaim.
Egyáltalán nem klasszikus zene az
Infusion. Nem klasszikus zene, de épp azt mondom, hogy ők nagyon is egy klasszikus zenei neveltetés, nem mint hogyha tudnánk most könnyedén könnyű zenész mondani, akinek klasszikus zenei nevekedett volna, szerintem. De mondom, ők aktívan művelik a klasszikus zenét is, és jó barátaim, és nagyon szerettem volna, hogyha valamilyen fajta együttműködést velük is létrehozunk, mert ők szép lassan kezdtek azért a pop zene irányába elmenni, mert még most se lehetne rámod rávágni, hogy ők pop zenét játszanának, de a repetitív és az ilyen minimalista zenét, amit szintén meg tudnak idézni, én ebbe az irányba kértem őket, és ebbe az irányba is írtak kicsit ilyen keleties hangulatú zenét Pilinszky versekre. Na most ezt Eperjes Károly fogja elmondani, két másik vers mellett, és ez is egy ős bemutató lesz. Ez pont az Európa Hajón, 26-án. Hát nagyon, nagyon izgalmas szerintem, hogy egy alkalommal lesz Bach harmadik brandenburgi verseny, Pilinszky blokk, Eperjes Károllyal tangokat fogunk játszani, Josik Gazsárdóval, a szenzációs argentin zongoristával, akivel már sok ilyet csináltunk. Táncosok lesznek, akrobata mutatvány lesz, aminek egész véletlenül pont Egyenes labirintus a címe, és ez utólag derült ki, tehát véletlenek természetesen nincsenek, tehát egy Egyenes labirintus nevű artista műsor is lesz, valamint Sárközi Lajos cigányzenekara fog muzsikálni a hajóúton. Tehát a hattyú szimbólum, ami a Fesztivál Akadémia logója, amit a Zeneakadémiáról loptunk, hát azért ez így valahogy a vízzel mindig visszaköszön, mert tavaly meg a Széchenyi fürdőben voltunk.
Most idén nincs ilyen speciális helyszín. Tavaly ott vízi zene volt, most van Európa hajó, de ha jól láttam, akkor alapvetően azért a Solti terem, tehát ilyen klasszikus így helyszínek vannak. Miért?
Így van, hát az a központ, a főhadiszállás az a Zeneakadémia, ez nem kérdés, de amiről még egyáltalán nem beszéltünk, és szinte azt mondanám, hogy ha két-három lábon áll a fesztivál, akkor az egyik láb bizony az a Hegedű verseny. Már Slomo Mincről volt szó, ő a zsűri elnöke a Fehér Ilona Hegedű versenynek, ezt másodszor szervezzük meg, ő maga Fehér Ilona növendéke volt, rengeteget mesélt Ilonkáról, és egészen hajmeresztő és hihetetlen történetek. Tökéletesen mondja Slomo azt, hogy ne vakaróz, mert a kutyájának mindig mondta Ilonka, Fehér Ilonka, hogy ne vakaróz, meg egyéb dolgokat is tud magyarul, még így a tanárnőnek köszönhetően, hogy alapfokú tanárnő volt, és megalapozta úgymond az izraeli alapfokú hegedű képzést, vagy hát nagyon meghatározó figurája volt, tényleg Slomo Mincz mellett Shmuel Ashkenazit, vagy magát Pinkas Zuckermant is évekig tanította az első években. Magyarországon még nem volt alapfokú nemzetközi hegedű verseny. Zongora verseny már van, és ha körülnézünk Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában több, Csehország, Szlovákia tele van, mindegyik országban vannak alapfokú nemzetközi hegedű versenyek, és ez nagyon fontos, hogy eddig a magyar hegedűsök az országos hegedűversenyeken láthatták, hogy milyen az ország többi pontjáról érkező hegedűsnek a hegedű játéka, de most láthatjuk, hogy Ausztráliából, Japánból, Koreából, Kanadából, Kaliforniából
milyen hegedűseken.
És ez nagyon-nagyon fontos. A saját élményemről tudok beszélni. Én 16 évesen már ott voltam Németországban egy olyan versenyen, korosztályos versenyen, ahol a 4 korosztályból 3 korosztály győzteseivel együtt mindannyian az Indianapolis és a Brüsszel és a Sibelius és a Hannoveri versenyen mindegyikkel találkoztam, akik ott akkor ott voltak. És egy ilyen verseny nem tud berobbanni nagyon könnyedén, mert el kell, hogy menjen a híre. Most attól, hogy ez korosztályos verseny 18 év alatti, úgy gondoltuk, hogy minden évben megrendezhetjük, hiszen egy-egy év alatt már egy új korcsoportba kerülnek a diákok, és elmondhatom, hogy Slomóval egy olyan zsűrit raktunk össze az ő nagy segítségével, ami a világ bármelyik táján egy nagy nemzetközi, nem is csak korosztályos verseny zsűriében is büszkék lehetnének a szervezők. Tehát érkezik Amerikából, Izraelből, Oroszországból, Németországból és Törökországból olyan hegedű tanárok, akiknek a neve már elég volt ahhoz, hogy ilyen magas szintű legyen a jelentkező hegedűsöknek a sora. Ugyanis volt egy 3 tagú előzsűri, akik az interneten videó jelentkezés alapján kiválogatták ezt a közel 50 hegedűst, aki érkezik Budapestre, és hát elmondhatom, hogy nagyon izgalmas lesz a verseny, fantasztikus színvonal várható.
Hányan lesznek?
47-en. 4 korcsoportban. Persze mindig van, aki egy-két diák, aki valamiért lemondja, de átlagosan 10 hegedűs lesz a korcsoportokon belül, néhol kevesebb, néhol több. Az is kuriózum a zsűri mellett, hogy a korosztályos versenyeken általában mindenhol a világon zongora kíséretet kapnak a diákok, de itt nem csak a nyitó gála koncerten játszunk az Anima Muzici zenekarra, a Slomóval ezt a bizonyos Nitke darabot, hanem ez a fantasztikus fiatal kamarazenekar, hát igen komoly erőpróba lesz nekik, hogy az összes diákkal a döntőben zenekari kíséretet fognak biztosítani. Tehát Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart hegedű versenyeivel készülnek a diákok, és kiderül, hogy karmester nélkül, már pedig hát ez valóban nem is kell, hogy karmester segítse a szólistákat, de a gyerekeknek meg kell állnia talpukon bizony, mint zenekar élén lévő szólista, és vezetniük kell a kamarazenekart, és ez is egy nagyon érdekes, izgalmas összehasonlítás. Na most Bartók azt mondta, hogy a verseny a lovaknak való. És teljesen megértem őt, bár azért nagyon más világ volt 120 évvel ezelőtt, amikor ő maga is elindult egy versenyen, egy zongora versenyen, és nem került be, bár aztán, amikor versenyre ment ő maga, mint zeneszerző, akkor igen komoly díjakat és ösztöndíjakat kapott. De a mai világban is próbáljuk azt egyrészt megértetni, én is, mint hegedű tanár, hogy a versenyre a felkészülés a legfontosabb periódus. Mert amelyik versenyre én felkészültem, annak a repertoáriát én 1-2 órán belül elő tudom venni. Hiába volt az 20 évvel ezelőtt. Ilyen versenyek meg is, mint a korosztályos verseny, itt a Magyarországi Fehér Ilona verseny. De azt is érzékelni kell mindenkinek, hogy azon túl, hogy ez nyilvános a verseny, ez például nem a Zeneakadémián, ez csak a 2 gála koncert, hanem az Ádám Jenő Zeneiskolában a 9. kerületben. Tehát nagyon fontos, hogy éreztessük az alapfokú hegedű és zenetanárokkal, hogy milyen fontos ez a verseny. Ezért is egy alapfokú intézménye van, gyönyörű, ez egy 19. századi palota, ez a zeneiskola, és egy gyönyörű nagyterme van. Egyébként az a magyarországi zeneiskolai tanároknak ez egy akkreditált továbbképzés ez a verseny, ugyanis minden előzsűriztető tanár, vagy hegedűművész, aki például Alexander Dimchevsky, a Magyar Állami Operaház koncertmester, aki az én volt növendékem egyébként, ő is az egyik zsűri tag volt, a előzsűriből Ökrös Attila, aki a Vienna Konzervatórium hegedű tanára, szintén 18 év alatt hegedűsöket tanít, valamint Petőfi Erika, aki a Bartók Konzervatórium tanszék vezetője, vonos tanszak vezetője. Tehát erre a korosztára specializálódott hegedű tanárok minden egyes diáknak, versenyzőnek tartanak kurzust. Tehát velük még a első fordulóból tovább nem jutó diákok is kapnak díjat, sőt, még ezt is elmondanám, az első fordulót tulajdonképpen mi úgy neveztük, hogy az volt a videó jelentkezés. Akik ott nem kerültek be, az a 20-30 hegedűs, azoknak is felajánlottuk, hogy jöhetnek és kapnak kurzust, és hallgathatják, tanulhatnak, hallgathatják a koncerteket, mert átjárás van az összes rendezvény között. No, de visszatérve arra, hogy a döntőbe került hegedűsök, akik átlagosan 6 hegedűs lesz korcsoportonként, ők mind fognak kapni, szinte mind fog kapni egy-egy kurzus még a jelenlegi nagy zsűritől. Tehát minden zsűritől kiválaszt 3-4 hegedűst, akivel aztán dolgozhat. Tehát ez nagyon ritkaság, hogy általában nem mondhatod egy versenyről, hogy nem az, hogy kurzust nem kaptunk, amikor ilyen versenyeken voltunk, hanem még akár a zsűrivel való beszélgetés is nehéz volt. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy azon túl, hogy egymással barátkozzanak a fesztivál rendezvényein, ott legyenek, hallgassák a matinékat, a mesterkurzust a Zeneakadémián, a zsűritagokkal is kialakulhat egy ilyen viszony.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Kelemen Barnabás hegedű művésszel.